hogyan legyünk jól a jelenben, a jövőben, az új évben? Akivel beszélgetek, a Sporkoláb Imre, a Flow Kutatóintézet igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Meséljen nekem a Flow-ról. Mi az a Flow?
Ugye ez egy olyan kifejezés, amit egy magyar származású tudós, egyébként Csíkszentmihályi Mihály alkotta meg magát a fogalmat is, és ő úgy fogalmazott, hogy ez az a tudatállapot, amikor a legjobban érezzük magunkat, és a legjobban is teljesítünk. És ez egy nagyon érdekes dolog pont abban a korban, amikor egyre inkább úgy érezzük, hogy elborít minket az információ, egyre nehezebben birkózunk meg azokkal a problémákkal, amik nap mint nap érnek minket. És ezt most már a pszichológia terén több mint 20-30 éve kutatják, de én úgy gondolom, hogy a neurobiológia segítségével újabb tudományos eredmények születnek most már nap mint nap ezen a területen.
Mennyiben függ tőlünk, hogy jól vagyunk-e?
Hát én úgy gondolom, hogy nagy mértékben függhet tőlünk, és nem is csak az érzelmi reakcióinktól, hogy a minket érő viszontagságokra vagy kihívásokra hogyan reagálunk, hanem attól, hogy hogyan alakítjuk a napunkat. És például a Flow Kutatóintézet ilyen tanfolyamokra törekszik, hogy megtanítsuk az embereket arra, hogy hogyan tudják apró pici szokások átalakításával megváltoztatni, most nagy szavakat fogok használni, de tényleg akár az egész életüket is, hogyan tudjuk befolyásolni azt, hogy jobban teljesítsünk, anélkül, hogy kiégnénk.
De ezt meg lehet tanulni? Ez nem, hogy mondjam, öröklés kérdése, vagy érzelmi intelligencia kérdése?
Bizonyos tekintetben azért vannak korlátaink, tehát hogy természetesen vannak öröklött tulajdonságaink, de minél jobban feltérképezzük az erősségeinket és a gyengeségeinket, annál könnyebben tudjuk a saját életünket alakítani. Tehát hogy azt mondanám, hogy bizonyos határokon belül igenis fejleszthetőek ezek a készségek, illetve nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát hogy itt nem egyből életmódváltásról van szó, hanem apró pici dolgokkal el tudunk kezdeni kísérletezni annak érdekében, hogy először esetleg csak fizikailag, utána mondjuk érzelmileg, vagy mentális alapon, de hogy egyre jobban tudjunk teljesíteni. Most, amikor mondom, mindenki azt várja tőlünk, hogy szinte folyamatosan készenlétben legyünk.
Akkor tanulható az optimizmus ezek szerint?
A kutatások arra mutatnak rá, hogy igenis fejleszthető ez a készség vagy képesség is. Az, hogy mennyiben válik tanulhatóvá, azért nagy mértékben függ az egyénnek a befogadó készségén. Tehát, hogy azok a módszerek, amik rendelkezésre állnak már, és amikkel egyébként kísérletezni is lehet, azért csak akkor működnek igazán jól, hogyha belső motivációval rendelkezünk, és képesek vagyunk egy cél érdekében mondjuk kitartóan küzdeni is, vagy ezeket a dolgokat húzamosabb ideig kipróbálni és átültetni a saját életünkbe.
Mielőtt ezekbe a részletekbe belemennénk, hadd kérdezzem meg, hogy mi köze van, van-e köze a flow-nak a pozitív pszichológiához?
Igen, hát maga a pozitív pszichológia is úgy gondolom, hogy többek között Csíkszentmihályi Mihály nevéhez köthető. És megint csak ide utalnék vissza, hogy egy magyar származású tudósról van szó, aki utána Amerikában teljesítette ki a karrierjét, de talán csak Indiana Joneshoz tudnám hasonlítani az ő élettörténetét. Fantasztikus dolgokat vitt véghez, és az egyik legnagyobb ilyen vízmánya az, hogy gyakorlatilag magának a pozitív pszichológiának a megalakítása is a Seligman professzor és a Csíkszentmihályi professzor nevéhez köthető. És azok számára, akik esetleg nem tudnák, hogy mi is az a pozitív pszichológia, ugye a pszichológiát sokszor azzal azonosítjuk, hogy valamilyen pszichés betegséget kellene kezelni, de a pozitív pszichológia abból indult ki, hogy egyébként mi rendben vagyunk, tehát hogy azok az emberek is, akik nem küzdenek mentális zavarokkal, azok is képesek fejleszteni, továbbfejleszteni magukat. És hogyha a teljesítő képességünkön szeretnénk javítani, ezekre hozott módszereket a pozitív pszichológia, és megpróbált javítani az embereknek az életminőségén és a teljesítményén.
Azt tetszett mondani, hogy apró kicsi lépésekkel lehet eljutni odáig, hogy pszichésen jól érezzük magunkat, tehát jól létben legyünk. Mik ezek az apró pici érzések? Kérem, hozza hozzánk közelebb egy kicsit ezt a folyamatot.
Hogyha például egy egyszerű példát akarok behozni, akkor önmagában csak azzal, hogy például az energiaszintünket, ezt a belső vitális energiát, amiből táplálkozunk, úgymond egész nap is használjuk, kellene valahogy jobban menedzselnünk. Nagyon sokan időmenedzsmenttel foglalkoznak, amivel alapjában ez nem egy rossz módszertan, de az arról szól, hogy hogyan tudunk több feladatot belezsúfolni mondjuk egy napba, és innentől kezdve viszont a kiégés veszélye fenyeget bennünket. Ha viszont egy úgynevezett energiamenedzsment módszertant használok, akkor az azt jelenti, hogy hogyan tudok fókuszált időperiódusokat kiszakítani a napban, amikor akár tényleg ilyen flow állapotban vagyok, és majd beszélhetünk egy kicsit többet, hogy ez mit is jelent flow állapotban lenni a kreativitásra, a teljesítőképességre vonatkozóan, és mikor tudom tölteni magam, illetve mikor tudok olyan tevékenységet beiktatni, amivel tényleg feltöltöm ezeket az energiaraktáraimat, mert akaraterőből nem nagyon tudjuk tolni, ezért fáradunk el már délutánra, ezért vagyunk hosszabb távon, úgy érezzük, hogy lemerülnénk. És hogyha konkrét példát akarok mondani, például a mozgással, az alvással, a táplálkozással rengeteget tudunk tenni azért, hogy egészségesebbek is legyünk, meg egyébként sokkal jobban teljesítsünk is. És hogyha egy teljesen konkrét példát mondok, például amikor a legtöbben úgy érezzük délután 2-3 környékén mondjuk, hogy már kezd így kifogyni az energia belőlünk, akkor miért ne lehetne például egy 25 perces mondjuk meditációra félrevonulni, vagy nehogy Isten mondjuk, ha egy kávét is bedobok előtte, a koffeinnek ugye 20-25 perc, amíg a hatása így érzékelteti magát a szervezetbe, tehát hogy dupla dinamittal lehetne indulni, és ez felér akár egy másfél-két órás pihenéssel is, és délután sokkal jobban tudunk odafigyelni, és általában kreatívabbak tudunk lenni, hogyha például egy ilyen dolgot beiktatunk a mindennapjainkba. Vagy ha csak mondjuk az alvás minőségünkön szeretnénk javítani, akkor apró pici dolgokat megváltoztatunk mondjuk a szobahőmérsékletén, az ágydűlés szögén, nem használunk már például olyan eszközöket, amik fehér fényt bocsátanak ki, mondjuk legalább egy olyan 40 perccel lefekvés előtt. Ezek mind-mind apró pici dolgok, de hogyha ezek összeadódnak, akkor azt is eredményezik, hogy akár 50-60%-kal is javítani tudjuk a teljesítő képességünket.
Tehát akkor kell, hogy legyenek töltődési időszakok az életünkben, és ezáltal lesznek olyan időszakok, amikor talán jobban tudunk teljesíteni. De ilyenkor, mondja, az agyműködésünk változik, meg vagy az érzelmeink változnak, meg mi történik ilyenkor bennünk?
Mondok még egy konkrét példát. Tehát, hogy például amikor az MCC-ben a Somogyi úton volt még a kampuszunk, akkor én nagyon sokszor, amikor egy találkozón volt valakivel, ahelyett, hogy az irodába leültünk volna beszélgetni, én azt választottam, hogy mi lenne, hogyha fölsétálnánk a Citadellához is vissza. És zöldbe voltam, sütött rám a nap, jó környezetbe, természetesen meg tudtunk mindent beszélni útközben, mondjuk egy 30 perces séta oda és vissza, de hogy össze nem tudom hasonlítani azt az érzést, amennyire tudtam fókuszálni délután, hogyha volt 2-3 ilyen találkozó a napomban, vagy hogyha például egész nap bent kellett, hogy ücsörögjek az irodába. Tehát, hogy ilyesmikre gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy tudatosan tudjuk igenis befolyásolni azt, hogy hogyan töltjük az időnket, és hogyan töltekezünk például napközben. Ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozunk addig, vagy nem próbálunk akkor is arra törekedni, hogy elvégezzük a napi feladatokat.
De nem lehet úgy jól teljesíteni, hogy nem adunk időt arra, hogy töltekezzünk.
Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb lemerülnek a raktáraink, és amikor úgy érezzük, hogy már nagyon enerváltak vagyunk, akkor még nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy fel is töltsük magunkat, ha kell napközben, vagy ezt, hogyha éves szintre vetítem, akkor igenis szükség van arra, hogy mondjuk egy hosszabb szabadságra elmenjen az ember. Lehetőség szerint akkor ne a munkahelyi e-mailekkel és a telefonokkal töltse az idejét, hanem megpróbáljon aktívan regenerálódni. És az aktív regenerálódás az legalább annyira fontos, mint például az aktív odafigyelés, amikor például a munkára koncentrálunk.
Ez a folyamat, ez teljes egészében tanult és tudatos kell, hogy legyen. Olyan érdekes a számomra, hogy érzelmekről beszélünk. Hol van itt az emóció?
Olyan apró dolgokkal is, mint például a légzés technikák. Én úgy gondolom, hogy befolyásolni tudjuk például az érzelmeinket. Például egy fontosabb találkozó, vagy egy megmérettetés előtt le tudjuk nyugtatni magunkat. Alapvető dolgok, amiket kézténként kezelünk, hiszen mindenki tud levegőt venni, és nagyon sokat segíthetnek abban, hogy pedóváltokatni tudjunk a szimpatetikus és a paraszimpatetikus idegrendszeri állapotok között, ami ugye azt jelenti, hogy vagy egy nyugodt, vagy inkább egy ilyen felfokozott izgalmi állapotban vagyunk. Ez lehet tudatosabb, tehát én nem azt mondom, hogy feltalálhatnánk itt a teljesen új dolgot, hanem már meglévő módszereknek az elsajátításával, hosszabb távon, gyakorlással el tudjuk azt érni, hogy igenis akár mondjuk akár 50%-kal is többet teljesítsünk. Egy kutatás például bebizonyította, hogy azok a vezetők, akik flow állapotban vannak, kb. 500%-kal növekszik a teljesítőképességük, a teljesítményük ebben az állapotban. Ez azért egy óriási teljesítménynövekedés, hogyha belegondolunk. Nem véletlen, hogy egyre nagyobb figyelem fordul arra, hogy ezt az állapotot kutassák, és megpróbálják minél jobban megérteni, hogy milyen folyamatok zajlanak az emberi szervezetben, és ezek agyi kémiai, agyi elektromossághoz köthető folyamatok, amikor tényleg egy másfajta tudatállapotban beledzünk, amikor a frontális lebeny egyszerűen bizonyos részei lezárnak, tehát hogy nem is több agykapacitással, hanem kevesebbel tudunk többet elérni.
Ez az állapot, ez a flow állapot megkülönböztethető abban a tekintetben, hogy otthon vagyunk a családunk körében, vagy a munkahelyünkön? Tehát másképp kell felépíteni?
Én úgy gondolom, hogy mindenkinek más hozza be a flow-t, és inkább erre kell ráérezni, vagy tudatosan megfigyelni azt, hogy mi segít nekünk ebbe az állapotba kerülni. Van, aki, nem tudom, elmegy síelni, és mondjuk a síelés közben, ahogy száguld lefelé éri el ezt az állapotot. Van, akinek például, nem tudom, az írás hozza be, amikor elmélyülten csak magára zárja az ajtót, és rájön, hogy már órák teltek el, és nem tudom, élete legjobb cikkével, vagy írásával rukkol elő. Az minden esetben ugyanaz, hogy torzulni látszik az idő, és azt is megfigyelik az emberek, hogy egyfajta ilyen könnyedséggel tudják a nagyon-nagyon nehéz feladatokat is végrehajtani flow állapotban. De ez nem úgy néz ki, hogy vagy flowban vagyunk, vagy nem abban vagyunk. Ez egy ciklikus folyamat, amit elő lehet készíteni. És hogyha jobban megismerjük magunkat, akkor tényleg tudjuk az életünket úgy alakítani, hogy nagyobb valószínűséggel bekövetkezzen. És a Flow Kutatóintézetnek az a célja az MCC-ben, hogy ezt elhozzuk a mindennapok emberének. És tehát, hogy eddig azért csak elit sportolóknak, például én az elit katonai életben láttam ezt, hogy hogyan tudnak emberek jobban flow állapotba kerülni, adatott meg az, hogy ezt jobban elsajátítsák, vagy megtanítsa egyáltalán nekik valaki, hogy hogyan tudják ezt a tudatállapotot behozni. Én úgy gondolom, hogy elérkeztünk abba a korba, amikor most már egyre több ember képes a tudatosságnak ilyen szintjére eljutva egy olyan életet élni, ahol nagyobb valószínűséggel megtapasztalhatja ezt az érzést.
Arról beszélgetünk, hogy én magamat hogyan tudom befolyásolni, hogyan tudom felépíteni ezt az állapotot, és ezáltal akkor nyugodtabb leszek, boldogabb leszek talán, és a teljesítményem is nő. De befolyásolni tudom-e ezzel, vagy kell-e befolyásolnom a környezetemet? Tehát ő, ha én ilyen állapotba akarok kerülni, akkor milyen hatással lehet rám, akár a családom, akár a munkahelyi környezetem?
Tehát, hogy a flow az egy szociális folyamat is, hiszen létezik az úgynevezett társas flow, vagy csoport flow állapota, és amikor emberek egy csoportja közösen majdnem, hogy szinkronba kerülhet ilyen állapotba, és ezt az érzést is átélhették már emberek, amikor valami hihetetlen teljesítményt tettek le az asztalra csapatszinten. Megint csak sportolóknál nagyon-nagyon gyakori, hogy ezt megpróbálják valahogy jobban kézzel foghatóvá tenni. Van egy könyv, ami nem régiben jelent meg, ezt a feleségemmel írtam, Vállalati gerillák a címe. Ebben pedig beszélünk arról is, hogy például hogyan tudunk olyan irodai környezetet megteremteni tudatosan, ahol nagyobb valószínűséggel bekövetkezhet ez a nevezett csoportflónak csoportfló állapot. A igazi kihívás az, hogy hogyan tudjuk mérni ezt az állapotot, hiszen pszichológusok már nagyon régóta dolgoznak azon, hogy kérdőívekkel, egyebekkel meg tudjuk nézni, hogy mennyire tudjuk elérni ezt az optimális tudatállapotot. Viszont olyan mérőeszközök még nem állnak rendelkezésre a világon, amit például hordani tudnánk, és megmondaná, hogy most mennyi időt töltöttünk el flow-ba, és mennyit nem. De az MCC-ben ebbe az irányba is elindultunk, és technológiai kutatásokat is tervezünk végrehajtani a jövőben, aminek segítségével talán valóra válhat majd az, hogy létezik ilyen kütyű.
Maradjunk akkor a munkahelynél. Lefordítható ez úgy, hogy örömmel végzett munka, és ezáltal a teljesítmény is nőhet?
Igen, ugye az egyik ilyen nevezett mellékhatásának a flónak, de egyfajta szentgrál, amit most mindenki keres, ez a kreativitásnak a növekedése. És egyes kutatások szerint a flow állapotban a kreativitásunk is 4-500%-kal is megnövekedhet, illetve nemzetközi kutatások azt is alátámasztották, hogy még 3 nappal a flow élmény megtapasztalása után is kreatívabbak vagyunk. Tehát én úgy gondolom, hogy éppen ezért, amikor egyre komolyabb problémákkal szembesülünk, és újszerű megoldásokat kell találnunk a munkahelyen, ez egy nagyon-nagyon fontos téma lehet, hogy tényleg hogyan tudjuk a flow élményt behozni, és hogyan tudunk kreatív módon újszerű megoldásokat találni, hiszen a régi módszerek nem mindig működnek. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a közösségben való hatásait is vizsgáljuk. Nyilván az MCC-ben minket elsősorban az oktatás oldaláról érdekel ez az állapot, illetve megnézni azt, hogy hogyan tudunk például hatékonyabban tanulni, lerövidíteni a tanulásra szánt időt, és hogyan tudunk tényleg úgymond boldogabbak lenni. Ugyanis ha belegondolunk, akkor a munkahelyi elkötelezettség is nő, hogyha egy pozitívabb légkörben, egy kreatívabb atmoszférában tudjuk végezni a munkánkat.
És ezáltal hatással lehetek a környezetemre is. Erre vannak egyébként tanulmányok, hogyha én boldogabban megyek be, örömmel, mosolyogva, és úgy szólok a többiekhez, és ezáltal a munkám is esetleg, és a teljesítményem is nő, ez hatással van a környezetemre? Annak ellenére, hogy nem tudnak róla, hogy én szeretném, ha ilyen állapotba kerülnénk?
Természetesen ebbe az irányba is nagyon sok kutatás van, és a pozitív pszichológia pontosan ebbe az irányba is elindult, de gondoljunk csak bele egy egyszerű dologba, hogyha a főnökünk jókedvűen jön be, és tényleg ilyen légkörben zajlik a munka, Az ugye teljesen más, mint hogyha valaki, ugye azt szoktuk mondani, hogy bal lábbal kelt fel, de inkább arra utalnék, hogy kevésbé tud jobban odafókuszálni a munkatársaira. És ez nyilván a munkahelyi légkörben pedig fokozottan jelen van, hiszen akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha minél több ember az adott feladatra tartósan tud fókuszálni. És a flow-t úgy kell elképzelni, mint egy ilyen akciótudatállapot, amikor tényleg ezt a fajta tartós fókuszt és egyfajta jó közösségi érzést tudunk generálni. És Csíkszentmihályi Mihálynak is jelent meg több olyan könyve, például a Jó üzlet, és más könyve is, amiben pontosan ezt a témát kutatta, hogy az üzletre, illetve a jól létre milyen hatással van a flow állapot.
És ezt a tanulási folyamatot, ezt úgy kell elképzelni, hogy mindig egyénre szabott? Tehát másképp tudok én eljutni ebbe az állapotba, és ezt hasznosítani a mindennapi életemben, mint például a gyermekem, vagy a férjem, vagy ön?
Hát vannak olyan dolgok, amik közösek. Szintén a Csíkszentmihályi professzor által megalkotott ilyen koncepció az úgynevezett flow csatorna, ami arról szól, hogy a készségeink, képességeink és a kihívások egyensúlyát kell keresnünk. Mert hogyha megtaláljuk ezt a fajta egyensúlyt, tehát hogy pont akkor a fába vágjuk a fejszénket, vagy egy picit jobban meg kell, hogy erőltessük magunkat, akkor érjük el ezt a flow állapotot. Tehát, hogy a célkitűzéseinket, ha úgy határozzuk meg, hogy egy kicsit ez túlmutasson a jelenlegi képességeinken, akkor nagyobb valószínűséggel fogunk flow állapotba kerülni. Tehát, hogy vannak ilyen univerzális, úgymond kritériumok, amik megalakítják a flow-t, de egyébként igen, mindenkinek egyéni. Tehát az, hogy kinek mi hozza be ténylegesen a flow állapotot, az szerintem egyénfüggő.
Egyébként a munkahelyi pszichés jóllét az lehet tartósan rossz is, bocsánat, hogy így mondom a kérdést, lehet, hogy ellentmondásba keveredtem, de hogy a folyamatos rossz hangulat az hogyan befolyásolhatja az embert, még annak ellenére is, ha ő jól akar lenni?
Természetesen egy negatív spirálba is be lehet kerülni. Tehát, hogy abszolút igaz az, hogyha folyamatosan túlterheltek vagyunk, nem győzünk a feladataink végére érni, nincsenek úgymond munkasikereink, nagy Isten, még a légkör is rossz, ez egy negatív spirálba dobja be a csapatot. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon, főleg ebben a helyzetben, amikor számtalan stratégiai problémával szembesülnek a cégek nap, mint nap, nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan tudjuk ezt a fajta légkört megteremteni, amikor elkerülhetjük a kiégést. A vezetők is, de egyébként a munkatársak is fokozottan ki vannak téve annak, hogy bár igyekeznek lelkesen dolgozni, de az idővel elfásulhatnak, vagy tényleg akár a kiégés állapotába is kerülhetnek. És tudatosan, ahogy mondtam, környezettervezéssel, beiktatva szüneteket, vagy olyan szociális tevékenységeket, amik elősegíthetik akár a flow állapotnak és a kialakulását. Én úgy gondolom, hogy tenni kell ezért, és ez nem elsősorban egy HR feladat, hanem véleményem szerint ez a felső vezető feladata, hiszen mindenféleképpen számolni kell azzal, hogy ez a kiszámíthatatlan és bizonytalan környezet, amiben most teljesítenie kell mindenkinek, ezt tartósan fenn fog állni, ez nem nagyon fog tovább tűnni, hanem a mindennapjaink részévé válik.
Mennyire fontos ebben a folyamatban, igazgató úr, a siker, illetve a visszajelzés?
Én úgy gondolom, hogy a siker az inkább az eredmény terméke annak, hogyha meg tudjuk élni ezt a folyamatot. A visszajelzés viszont nagyon-nagyon fontos, hiszen ha belegondolunk abba a flow csatorna koncepcióba, amit az előbb mondtam, hogy amikor a saját képességeink és a kihívásaink között megtaláljuk az egyensúlyt, akkor azt is hamarosan tapasztalni fogjuk, hogy egyre nagyobb kihívásra van szükségünk, hiszen egyre jobban fejlődünk. Már pedig akkor tudunk egyre jobban fejlődni, hogyha minél gyakrabban visszajelzést kapunk arról, amit csinálunk. Ez már ugye a tanulás irányába viszi a dolgot, és úgy tudunk gyorsabban tanulni és fejlődni, hogyha természetesen objektív visszajelzéseket adnak arról, hogy amit csinálunk, annak milyen hatása van, illetve mennyire eredményes.
Akkor nekivághatunk úgy az új évnek, hogy a körülöttünk lévő körülmények ellenére fölépíthetünk magunkban egy pozitív én tudatot, és törekedhetünk a boldogságra, és egy szinten ezt meg is tanulhatjuk?
Én úgy gondolom, hogy erre feltétlenül szükség van, erre mindenkinek törekednie kell, és megint csak azt tudnám mondani, hogy ha valaki szeretne konkrét tanácsokat olvasni, akkor a Vállalati Gerillák című könyvben több száz ilyet találhat, amiket kísérletezéssel, de a mindennapjaiba át tud ültetni, és az volt a célunk, a feleségemmel együtt írtuk ezt a könyvet egyébként, hogy tényleg lehetőséget biztosítsunk a mindennapok emberének arra, hogy saját magán kísérletezzen, és tényleg képes legyen javítani a teljesítő képességén, innovatívabb, kreatívabb, boldogabb legyen.
Hát akkor mindennek tükrében kívánok mindenkinek, és főként most önnek nagyon boldog új évet. Porkoláb Imrével, a Flow Kutatóintézet igazgatójával beszélgettem. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és én is boldog új évet kívánok mindenkinek! Köszönöm.